A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük neked az Isten tisztelet lehetőségét. Hálásak vagyunk a vasárnapi alkalomért, a vasárnapi közösségért. És köszönjük, Urunk, hogy most is veled találkozhatunk. Hálásak vagyunk azért, mert ezután a nehéz nap után is megerősítettél bennünket arra, hogy itt legyünk. Hiszen ezek a napok már úgy is megterhelőek, hogyha az ember semmit nem csinál a hirtelen jött és kemény meleg miatt. De Urunk, úgy, ahogyan a sok jót és áldást a Te kezedből fogadtuk el, ezt az időt is a Te kezedből fogadjuk el, és hisszük, hogyha terhes is a számunkra, megadod a mindennapi cselekedeteinkhez a szükséges erőt. És köszönjük neked, Urunk, hogy így kezdhetjük a napot, akkor is, hogyha már a kora reggeli órákban is megcsap bennünket a meleg. Tudhatjuk azt, hogy a Te kezedbe ajánlhatjuk a napot. Köszönjük, hogy így kezdhettük ezt a napot is, megköszönve az éjszakai pihenést, és elkérve az erőt ehhez a naphoz. És így állunk meg a nap végén, Úrunk, előtted, hálát adva a sok jóért, áldásért, amiben részesítettél. És Úrunk, még nem kaptuk meg, de hisszük, hogy most is a Te áldásaiddal akarsz bennünket elhalmozni, a Te igéddel, amelyet elkészítettél nekünk. Kérünk téged, Urunk, hogy hadd tudjuk azt elfogadni és befogadni Te tőled. És adorunk, hogyha olyan ételt kapunk, ami nem feltétlenül a kedvenceink közé tartozik, akkor is hadd tudjuk, Urunk, hogy Te akarsz ezzel táplálni, és a javunkat akarod. Kérünk téged, Urunk, hadd legyen így a mi javunkra és a Te dicsőségedre, közösségünk, együttlétünk. Erősíts meg bennünket lelked által. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom Mózes első könyvéből, a 23. fejezetnek mind a 20 verséből. Sára 127 esztendeig élt, ennyi volt Sára életkora. Amikor meghalt Sára Kánaán földjén Kirjat Arbában, azaz Hebronban, Ábrahám bement Sárához, hogy meggyászolja és elsírassa őt. Majd felkelt Ábrahám a halottja mellől, és így szólt a hettitákhoz. Jövevény és idegen vagyok köztetek. Adjatok nekem sírhelynek való birtokot nálatok, hogy oda temethessem halottamat. A hettiták ezt felelték Ábrahámnak. Hallgass meg bennünket, Urunk! Istentől való fejedelem vagy te közöttünk. A legszebb sírhelyünkön temesd el halottadat, senki sem akadályoz meg közülünk, hogy az ő sírhelyére temest halottadat. Ekkor fölkelt Ábrahám, meghajolt a föld tulajdonosai a hettiták előtt, és így szólt hozzájuk. Ha igazán azt akarjátok, hogy eltemessem halottamat, hallgassatok meg engem, és bírjátok rá Efront, Cóhar fiát, hogy adja nekem a Makpelai barlangját, amely a szántóföldje végén van. Teljes értékéért adja el, hogy legyen sírhelynek való birtokom köztetek. Efron is ott ült a hettiták között. Ez a hettita Efron így szólt Ábrahámhoz, a hettitáknak és mindazoknak a füle hallatára, akik a város kapujában összejöttek. Nem, uram, hallgass meg engem. Neked adom azt a szántóföldet a rajta levő barlanggal együtt. Népen fiainak szeme láttára adom azt neked. Temesd el a halottadat. Ábrahám meghajolt a föld tulajdonosai előtt, és így szólt Efronhoz, a föld tulajdonosainak a füle hallatára. Hallgass mégis rám. Megadom a szántóföld árát, fogadd el tőlem, azután oda temetem a halottamat. De Efron így felelt Ábrahámnak. Hallgass rám, uram. 400 ezüst sekelt ér az a föld. Mit számítasz közöttünk? Temesd csak el a halottadat. Ábrahám engedett Efronnak, és kimért Ábrahám Efronnak annyi ezüstöt, amennyit mondott a hettiták füle hallatára, a kereskedelmi forgalomban használt 400 ezüst sekelt. Így ment át a szántóföld egész határán körös körül Ábrahám birtokába, a hettitáknak és mindazoknak a szeme láttára, akik a város kapujában összejöttek. Ezután eltemette Ábrahám a feleségét, Sárát a Makpelai szántóföld barlangjában, Mamréval szemben. Ez ma Hebron, Kánaán földjén. Így került Ábrahám birtokába sírhelyül a hettitáknak ez a szántóföldje a rajta levő barlanggal együtt. Kedves testvérek, Mózes első könyvét olvassuk a Biblia olvasó vezérfonalunk szerint, és nagyon különleges könyv ez abban a tekintetben, hogy a teremtéstől indul. Egészen fantasztikus abba belegondolni, hogy mi arról olvashatunk, hogy honnan és hogyan származunk, hogy jött létre az élet, és hogyan jöttünk létre mi magunk. Most eljutottunk Ábrahám történetéig, és azon belül is egy fájdalmas pontig, mégpedig addig, hogy meghal Ábrahámnak a felesége, Sára. Minden halál eset rettentő fájdalommal jár. Nincs olyan életkor, amikor azt tudnánk mondani valamely elhunyt szerettünkről, hogy na, most végül is jó, hogy meghalt. Nincs ilyen. Mindig veszteség, mindig hiányzik, mindig fájdalommal jár. Ha fiatal, akkor azért, mert az van bennünk, hogy előtte volt az élet. Kiteljesedhetett volna. Mennyi mindentől elesett. Mennyit gyönyörködhettünk volna benne. És hát a szülőnek a lehető legnagyobb fájdalom az életben, amikor a saját gyermekét kell, hogy eltemesse. De hasonlóan fájdalmas az, amikor valaki időst veszít el. Mert ott meg évtizedek kötötték össze az életüket. És látunk olyat, amikor valami nagy, hatalmas fába belecsap a villám, és ketté törik. Látjuk, hogy az is milyen egy csonka, egy szerencsétlen látvány. És hát ilyenné tud válni az ember akkor is, amikor így évtizedek után egyedül marad, mint ahogyan az Ábrahámmal is itt történt. Itt erről van szó, 127 évet élt Sára, amire azt mondanánk a mai mércével nézve, hogy hát ez azért egy szép kor. 127 esztendőt megélni. De ahogy mondtam is, nem lehet erre azt mondani, hogy végül is itt volt az ideje, hogy meghaljon. Mert az Ábrahámnak óriási veszteség. Gondoljunk csak bele, hogy ebben a 127 esztendőben mi minden benne volt. Az ő közös életük is óriási mértéket öltött. Valószínűleg közel 100 esztendőn keresztül voltak házasok. De milyen volt ez a közel 100 esztendő? Legalább 7 évtizeden keresztül gyermektelen. 7 évtized. Ma alig bírjuk elképzelni, hogy mi élünk talán annyit. Ők meg gyermektelenül éltek 7 évtizeden keresztül. És ebből a 7 évtizedből nagyon jelentős rész volt az, amikor ott volt Isten ígérete, hogy majd lesz gyermek, és még mindig nem született, és közben pedig már emberileg semmi esély nem volt rá. Mi harcokon mentek keresztül. Aztán közel fél évszázad után indultak el együtt Isten vezetésének engedelmeskedve. Megint csak egy olyan dolog, ami az emberi értelmet felülmúlja. Ott hagyni a biztonságot jelentő családot, rokonságot, és elindulni a teljes idegenbe, a teljes bizonytalanságba, idegen nyelvű nép közé. Olyan helyre, amiről meg se mondta Isten, hogy hova mentek, csak hogy majd ahová vezetlek benneteket. És aztán azt látjuk, hogy ebben az 5 évtizedben, amit Sára haláláig együtt töltöttek, ott volt a bukdácsolás is. Ott volt az óriási hit és bizalom, hogy elindultak Istennek engedelmeskedve, de ott volt a bukdácsolás. Hol Sára, hol Ábrahám esett el. Volt, amikor Ábrahám, ugye rögtön az elején, mikor kiköltöztek, jött az éhínség, azt mondta, hú, menjünk innen, és már össze is csomagoltak, mentek Egyiptomba. Aztán ott volt a másik oldal, amikor Isten megígérte, hogy lesz gyermeketek, és Sára kuncogott rajta. Aztán utána nem bízott Istenbe, és mondta, hogy legyen akkor Hágáron keresztül, akkor valósuljon meg. Így Isten ígérete, biztos így gondolta. Mind-mind bukások. És mégis a hit példa képei közé tartozik, mert hogy ilyen a hívő embernek az élete. Nem csak magaslatok vannak, a hit példaképeire sem igaz az, hogy soha semmilyen hibát nem követtek el. Soha nem történt velük bukás. Mennyi minden benne volt, és benne lehet egy közös életben. És mi mindent átélünk mi is, azzal, azokkal, akiket Isten mellénk rendelt. Nagyon sok idős embertől hallottam már, akik azt mondták, hogy egy regényt lehetne írni az életemből, vagy az életünkből. Én meg hozzászoktam tenni, hogy szerintem többet is lehetne írni, nem csak egyet. Minden egyes embernek az élete ilyen. Kalandos tud lenni még akkor is, hogyha úgy tűnik kívülről, hogy az unalmas. Mert hogy belül mit él meg az ember, mint itt például Ábrahámék, azt ki maga tudja. De milyen szerepe van mondjuk a mi életünk regényében Istennek. Ha írnánk tényleg egy regényt, vagy egy újságíró megtenné, hogy megírja a mi életünk regényét, hogyan szerepelne benne Isten? Fontosnak tartanánk-e róla beszélni? Fontosnak tartanánk-e elmondani, hogy mik voltak azok a pontok, azok az események, amelyek feltétlenül meghatározták az életünket? Vagy csak olyan marginális? Hát eljártunk néha a templomba. Ugye vannak ilyenek is. Látják-e a körülöttünk lévők, mint Ábrahámon, hogy ez az Isten embere? Itt is azzal találkozunk, hogy azt mondják ezek a hettiták, amikor elmondja Ábrahám, hogy de én csak jövevény és idegen vagyok közöttetek, akkor azt mondják, hogy Istentől való fejedelem vagy te közöttünk. Testvérek, egy jöttmentről beszélünk. Egy jöttmentről. Egy olyan emberről, akinek senkije nincs még a környéken sem. Egy jöttment. És a helybeliek, a törzslakosok azt mondják, Istentől rendelt fejedelem vagy te köztünk. Ez nem Ábrahámnak szólt. Annak az Istennek, akinek a jelenlétét érezték rajta keresztül. Óriási dolog. Érzik rajtunk néha, hogy az Isten emberei vagyunk. De jó dolog, amikor ezt megtapasztaljuk. Amikor azt látjuk, hogy valakinek, akár egy teljesen hitetlennek, ahogy ma szoktuk mondani, lejön, hogy ez az Isten embere. Ez az Úrral jár, e mögött az Isten hatalma van. Ábrahámnak Isten azt ígérte, benned áldatnak meg a föld minden nemzetségei. Jellé kellett lennie, viselnie kellett kiválasztottságának megkülönböztető jelét a testén, és életének, cselekedeteinek is erről kellett bizonyságot tennie, Istené az életem. És ez a közös élet, amit együtt folytattak Sárával, ez ért véget. A fájdalom hozzá tartozik a halálhoz, és Ábrahám is meggyászolja a feleségét. Helye van az őszinte, tiszta gyásznak. Helye van. Vannak olyan felekezetek, ahol azt mondják, hogy nem szabad gyászolni, örülni kell, mert az már, aki meghalt, az jobb helyen van, nem értek vele egyet. Fájdalmas az, hogy valaki elment tőlünk. Szerettük és hiányzik. Magától értetődő, hogy meggyászoljuk. De a gyász, a sírás végén ott kell lennie a vigasztalódásnak is. A vigaszt pedig abban van, hogy Isten kezéből vettük el az ajándékot, és mi most neki engedjük vissza. Nekünk hiány, veszteség, fájdalom, de tudjuk, kinek adtuk vissza azt az életet. Nem elrabolták tőlünk, hanem mi adjuk vissza a jogos tulajdonosának. Másrésztről pedig az az élő reménység vigasztal, hogy Jézus Krisztus meghalt a bűneinkért, és megnyitotta számunkra a mennyei örök életet. Nem véletlenül szoktuk felolvasni nagyon sokszor a temetések alkalmával az első tesszalonikai levélből, a 4. fejezetből a következőket. Nem szeretnénk, testvéreink, ha tudatlanok lennétek az elhunytak felől, és szomorkodnátok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által, vele együtt. Azt pedig az Úr igéjével mondjuk nektek, hogy mi, akik élünk és megmaradunk az Úr eljöveteléig, nem fogjuk megelőzni az elhunytakat. Mert amint felhangzik a riadó hangja, a főangyal szava és az Isten harsonája, maga az Úr fog alászállni a mennyből, és először feltámadnak a Krisztusban elhunytak, azután mi, akik élünk és megmaradunk, velük együtt elragadtatunk felhőkön az Úr fogadására a levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk. És ezzel zárul a fejezet, mondja Pál, vigasztaljátok tehát egymást ezekkel az igékkel. Tehát van fájdalmunk, van gyászunk, de van vigasztalásunk is. Nem csak elmúlás van a földi életre nézve, hanem feltámadás és örök élet. Fontos, hogy tudjunk vigasztalni. Mert azzal a vigasztalással mi másokat is meg tudunk vigasztalni, amellyel mi megvigasztaltatunk. Milyen nagy dolog az, amikor valakin látjuk, hogy őszintén szerette azt, aki elment, de megvigasztalódott. Békességet nyert. Nem azt jelenti, hogy nem hiányzik. De tudja, hol van az, aki elment ebből a világból. És akkor az ember azt mondja, sírok, de igazából önmagamat siratom, mert nekem hiányzik, mert nekem volt fontos. Itt a halált, a gyászt követi a temetés. Minden szerető szív gondoskodni szeretne az ő szerettének méltó eltemetéséről is. Így volt ezzel Ábrahám. Temetkezési helyet keresett és talált. Hebron, akkor még Kirjat Arba volt a neve, közelében, Mamré tölgyesében találta meg a megfelelő helyet. Megnéztem térképen, ez egy ilyen hegyes-völgyes vidék, Mamré tölgyese. Már a kifejezés is olyan, számomra olyan méltóságot hordoz magában. Aztán, ahogy elképzeljük magunk elé tölgyfákat, biztosan egy nagyon szép, komoly hely lehetett. Biztos nem véletlen, hogy megragadta Ábrahámot. S voltak itt éppen barlangok is, és a hettiták azokat használták temetkezésre, Ábrahám is ezt szerette volna. Leült hát a helyiekkel megbeszélni a dolgot, azt mondta, szeretne ő is egy barlangot az elhunyt felesége számára sírhely gyanánt. És azt látjuk, ahogy itt megy a beszélgetés, óriási az udvariaskodás. Óriási udvariaskodás zajlik. Hallgass meg engem, meghajolnak egymásnak, nem úgy van az, és így tovább. Hihetetlen, minthogyha legalább japánokat látnánk, akik minden szónál meghajolnak egymásnak. Ugyanúgy olyan mélyen megy az udvariaskodás. De valójában kőkemény pénzről, üzletről van itt szó. Ábrahám nem akar másokkal egy helyre temetni. Tehát azt mindenképpen kitűzte maga elé célnak, hogy egy barlangja legyen külön, ez legyen a miénk. Mert nem csak a feleségem fog itt feküdni, hanem majd én is. Meg remélem majd az én utódaim, az én leszármazottaim. Legyen ez egy családi sírhely. És ezen nem akar osztozni másokkal. Ezt az egyet eldöntötte, egy barlangot szeretne. És a hettiták hajlanak erre, de azt mondják, csak földdel együtt adjuk oda. Olvastam, hogy ennek is megvolt az indoka, elsősorban pénzbeli, nyilván így többet lehet elkérni, meg ott a hettita törvények szerint az adózásnál is ez jelentett valamit. És úgy megy a beszélgetés, hogy mintha azt akarnák sugalni, hogy mi odaadjuk ezt ajándékba is. De itt sem egészen erről van szó, meg maga Ábrahám sem akarja önmagát lekötelezni, és azt mondja, hogy nem, én ezt megvásárolom. És azt mondja, hogy meg is fizetem az árát. Az alkudozás aztán kizártá válik, hiszen Efron, aki meg van szólítva, az azt mondja, hogy 400 ezüst sekel annak az ára, de mit számít az köztünk? Hát ugye, amikor így beszélnek, hogy te is fejedelem vagy, én is nagy ember vagyok, ott nagyon furcsán jön neki elkezdeni alkudozni. Egy elég nagy összeget mondtak itt. A kereskedőknél értékes ezüst 400 sekel, ez közel 6 kg ezüstöt jelentett. Igenis megkérték, komoly árat szabtak ennek a barlangnak és a hozzátartozó szántóföldnek. Talán mondhatta, gondolhatta magában Ábrahám, hogy hát, ezek jól kihasználnak engem, hiszen én csak egy sírhelyet akartam, egy barlangot. De valójában itt is igaz az, amit Pál mond a római levélben, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra van. Hiszen Ábrahám így mondja magáról, jövevény vagyok köztetek, és ez valóban így is van, csak egy jöttment. De a földvásárlás után már mondhatja, hogy helybeli vagyok, közületek való vagyok, helyem van nekem itt. Most már nem lehet engem elzavarni egyik vagy másik földről, az állataimmal, nem lehet elűzni egyik vagy másik legelőről, nem lehet majd mondani, hogy ez a kút az enyém, és takarodj innen. Van saját földje. Ábrahám nem is gondolt rá, hogy kellene venni. És Isten úgy rendezte, hogy legyen. Most már van földed. És Ábrahám érezhette volna belőle, és lehet, hogy később érezte is, hogy ez a sír az első konkrét kézzel fogható jele annak, hogy Isten tényleg neki és az ő utódainak fogja adni azt az egész földet. Hiszen már jóval korábban, fejezetekkel korábban olvastuk, hogy amikor Lót elvált Ábrahámtól, akkor azt mondta Isten neki, hogy járd be ezt a földet, és ameddig csak ellátsz, ameddig el tudsz menni, nézd meg jól, mert ez az egész a tiéd lesz. A tiéd és a te utódaidé. És most már van utód is, Izsák él, van jövő, van reménység arra nézve, hogy tényleg lehetnek nagy néppé. Isten ígérete szerint. És most már van egy talpalatnyi föld, ami jogosan emberi törvények szerint is az övé. Megvásárolta. Ráadásul olyan föld ez, amihez az utódai is ragaszkodni fognak, hiszen ide van eltemetve Sára, és ő maga is ide lesz temetve. És mi már tudjuk, mert le van írva a Szentírásban, hogy aztán ide lett eltemetve Izsák, és Jákób is úgy, hogy tudjuk, ő egyébként elköltözött Egyiptomba, de arról végrendelkezett, hogy engem itt el ne temessetek, vigyetek vissza, és ott a Mamré tölgyesében, abba a barlangba helyezetek nyugalomra. Úgyhogy ennyit biztosan tudunk, Ábrahám, Sára, Izsák és Jákób biztosan ide lett eltemetve. Gondolkodtam ezen az egész történeten a készülésem során, mert sok nagyon-nagyon elmaradott, rossz helyzetben lévő faluban, falusi ember mondta már azt, hogy nincs az a pénz, amiért itt hagynám ezt a földet. Nincs az a pénz, amiért itt hagynám ezt a falut. Engem biztos itt fognak eltemetni. És akkor elmondja, hogy mert itt van eltemetve az apám, a nagyapám, a dédapám, mi építettük ezt a templomot, én már innen el nem megyek. És akárhogy lerobban, akárhogy tönkre megy az a település, ő marad. Mert neki olyan sokat jelent. És sokat jelent az is, hogy majd ott lesz eltemetve. Jó az, hogyha van egy ilyen hely, ezen a földön. Ugye Tamás Járon is azt mondja, hogy azért vagyunk ezen a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Jó, hogyha van egy olyan hely, ahol el tudja mondani az ember, hogy otthon vagyok. Akinek nem adatik ez meg, az sem kell, hogy boldogtalan legyen, de nyilván jó, hogyha van egy gyökér, ha van egy hely, ha nem is ott lakom, de tudom, hogy ez valahol a miénk volt, én ide visszamehetek. De mégis ennél sokkal fontosabb az, amit úgy mond az ige, hogy nincs itt nekünk maradandó városunk. Mi az eljövendőt keressük. Szóval szép ez a történet, szívbe markoló, vigasztaló is, bátorító is, de a mi tekintetünket Ábrahám története Sára halála feljebb emeli. Feljebb annál a sírnál, feljebb annál a konkrét megvásárolt földnél, oda, ahová mi mindnyájan megyünk. És jó, hogyha van itt nekünk egy talpalatnyi földünk, de azért a legfontosabb az, hogy amikor ez a földi élet véget ér, akkor ott, mennyiben legyen hazám és otthonom. És ott azt fogjuk mondani, elég tényleg egy talpalatnyi. És ehhez képest azt fogja mondani az Úr, hogy jöjjetek én atyám áldottai, és örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot. Nem azt a széket, azt a kis területet, ez mind a tiétek. És akkor azt fogja mondani, hogy üljetek velem egy asztalhoz. Olyan nagy dolog, testvérek, ebbe gondolni. És ebben az összefüggésben nézni az életet, nézni a halált, az elmúlást, valakinek az elvesztését. Megsiratjuk, meggyászoljuk, eltemetjük, elengedjük, de mi tudjuk, jobbal együtt az én megváltóm él, és utoljára az én porom fölött is megáll. És ahogy Pál apostol mondta a Tesszalonikai levélben, egyszer majd elragadtatunk oda a levegő égbe, a mi Úrunkhoz. Erősítsen ma is lelke által bennünket. Amen. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy ma is tanítottál bennünket. És köszönjük neked, Urunk, hogy itt a temetőben lévő templomban is feljebb emeled a tekintetünket a síroknál. Hálásak vagyunk neked, Urunk, az élő reménységért, hogy nekünk nem ér véget az élet azzal az évszámmal, amit rávésnek majd a sírkövünkre, hanem éppen elkezdődik az a mennyei örök élet, ahová vágyakozunk, ahová epekedik a lelkünk. Imádkozunk hozzád, Urunk, segíts bennünket így látni az életet. És add, Urunk, hogy meg tudjuk becsülni azt, ami van, ami itt adatott. Hálásak vagyunk, ha van hová lehajtani a fejünket. Ha elmondhatjuk, hogy az a lakás a miénk, ha elmondhatjuk, hogy van valami, amit hátrahagyhatunk a mi szeretteinknek, valami kis örökség. De a legfontosabb az, hogy el tudjuk azt mondani majd, hogy ahová én megyek, oda az én utódaim is jöhetnek velem a mennyek dicsőségébe. Segíts bennünket, Urunk, hogy úgy éljünk, hogy jellé legyünk a környezetünkben, és mások is tudják, hogy Te embereid vagyunk, választott fejedelmek, akiket Te elhívtál, megváltottál, megszabadítottál. Így kérünk, Urunk, a betegekért, azokért, akiket ismerünk, és akik kevésbé ismertek, vagy ismeretlenek számunkra, vigasztald őket, erősítsd, és ha ez kedves előtted, adj nekik gyógyulást. És köszönjük, Urunk, azokat, akiknek a gyógyulását láthattuk, láthatjuk, akikért sokat könyörögtünk, és akik felálltak, talpra álltak, gyógyultak. Add, Urunk, hogy a hálaadás is ott legyen, ne csak a kérés, a gyógyulás kérése. És imádkozunk, Urunk, a nyárért, a gyermekekért, akik már a vakáció betűit írják minden nap a táblára. Segíts, Urunk, hogy ne eltékozolják ezt a nyarat, ne csak elteljen az idő, hanem beteljen minden napjuk a Te jelenlétedben. Így könyörgünk különösen a Jókai iskolába, óvodába járókért. Add, Urunk, hogy veled is legyen közösségük, akkor is, amikor ez nem kötelező. Könyörülj rajtunk, Urunk, és hallgass meg bennünket szeretetedért. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunk Jézus Krisztust. Amen.